Oké, Róma 1-nél nyitjuk a Bibliát. Az első néhány verset szeretném felolvasni. Azt mondja a Biblia, tehát Róma 1 első versétől. Pál Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus, ami Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak, akik Rómában, vagy Budaörsön, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hát én most belekezdek ebbe a témába, vagyis ennek a első hét versébe, és nem tudom, mikor fogom abba hagyni, már én nem úgy értem, hogy délután még kettőkor itt mondani fogom, hanem ahogy elkezdtem tanulmányozni ezt az igét, ebből egy sorozat lett. Úgyhogy most inkább azt mondom, hogy az első részt elmondom, és majd jövő héten folytatjuk a második résszel, meg utána talán a harmadik résszel is. És azt a címet adtam ennek a sorozatnak, hogy ki vagyok én, és mi az én feladatom. Illetve hadd kérdezzem meg tőled, ki vagy te, és mi a te feladatod vagy küldetésed. Amikor Pál apostol írja a levelet római gyülekezetnek is, rómaiaknak, illetve másoknak is, ha bárhol kinyitjátok a Bibliát páli leveleknél, tulajdonképpen hasonlóan kezdi a leveleket, mindenütt azt mondja, hogy én Pál, tehát bemutatkozik, hogy ki vagyok én, úgy is, hogy én egy apostol vagyok, azt a legtöbb helyen elmondja, hogy én az Isten által kiválasztott, vagy Krisztus által elhívott apostol vagyok. Az a feladatom, hogy, és utána írja a levelet, tehát, hogy ki vagyok én, mi a feladatom, ezt úgy előre elmondja mindenkinek, és akkor utána mindenféle isteni kijelentéseket megoszt az ott gyülekezettel. Most tehát a mai vasárnapon, illetve a következő hetekben ezzel fogunk foglalkozni, hogy ki vagyok én, hogy ki vagy te, és mi a feladatunk, vagy mi a küldetésünk. Pál apostol tehát azt mondja, hogy Pál Jézus Krisztus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Én próbáltam belegondolni magam az ő helyébe, vagy válaszolni erre a kérdésre, hogy ki vagyok én és mi az én feladatom, és hát erre jutottam. Hogy Durkó István Krisztus Jézus szolgája, elhívott pásztor, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, és akkor ki lehet egészíteni. Te hogy tudnád kiegészíteni ezt? Ez már te részed. Kipontoztam. Ha beírod a neved, hogy XY, tehát a saját neved, Krisztus szolgája, elhívott valaki, és az a feladatom, hogy, és aztán meg kell valósítani. Szóval az, hogy ki vagy te, a nevedet biztos tudod, ez nem gond. Az, hogy mire hívott el bennünket Isten, az lehet, hogy egy kicsit nehezebb kérdés, vagy több idő kell, hogy rájöjjünk. Szerintem a Gergőtől megkérdezem, hogyha te kiegészítenéd ezt a legalsó részt, akkor mit mondanál?
Nagy Gergő vagyok. Krisztus Jézus szolgája, elhívott dicsőítő, dicsőítésvezető. Akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát.
Szóval Gergő tudja. Lehet, hogy te azt mondod, hogy hát én XY, Jézus Krisztus szolgája, elhívott édesanyja vagyok, vagy édesapa, nem tudom, egy üzemben dolgozó, nem tudom, kicsoda, hogy evangélista vagyok, vagy nem tudom, én egy vendégfogadó ember vagyok, aki szeretem a vendégeket, én egy adakozó ember vagyok, akit Isten erre hívott el, van, aki tanító, van, aki könyörülő, van, aki irgalmaságot gyakorol mások felé. Szóval ki vagy te, és mi a te feladatod, vagy elhívásod, amit Isten rád bízott? Hát a teljes kérdésre ma nem tudunk válaszolni, csak arra, hogy ki vagyok én. Szeretném, ha most tovább mennénk, és arra a kérdésre, hogy ki vagyok én, egy kicsit úgy mélyebbre mennénk, és ma csak ezzel foglalkozunk, a feladattal majd a jövő héten. Itt van mögöttem ez a nagyon egyszerű kis ábra, próbáltam nagyon egyszerűen kifejezni azt, hogy megfogalmazzuk, hogy kik vagyunk mi valójában. Az egyik területe az életünknek, úgy hívjuk, hogy önbecsülés, és erről szeretnék majd egy kicsit beszélni, hogy mi az, hogy önbecsülés. Aztán a másik az önbizalomnak a kérdése, mert ez a kettő, hogyha tudod, hogy rendben van az önbecsülésed, és rendben van az önbizalmad, ebből kialakul egy úgynevezett énkép, amiből hát valamilyen kép kialakul, ez vagyok én. Ez lehet valóságos kép, lehet torz kép, lehet jó, vagy lehet rossz, lehet bármilyen. És tulajdonképpen ezzel szeretném ezt a ma délelőttet eltölteni, hogy megnézzük, hogy Isten igéje mit mond erről, tehát hogy kik vagyunk mi. Tehát az önbecsülésnek a bemutatása, az önbizalom bemutatása, és az én képnek a bemutatása. Nem túl régen olvastam egy történetet, nekem nagyon tetszett. Ez arról szólt, hogy kinek milyen képe van a munkájával kapcsolatban. Ez is eltérő lehet, hogyha a munkádra gondolsz, tehát hogy hétfő reggelre gondolsz, amikor munkába fogsz menni, akkor mi jut eszedbe? És ez a kis történet arról szólt, hogy ilyen buszsofőrök, meg gépkocsi vezetők gyülekeznek reggel a munkahelyükön, és rengeteg ember, akik ezen a területen dolgoznak, mindenki szomorú, álmos, mindenkinek minden baja van, hogy hétfő reggel van, és egyetlen egy mosolygós, vidám, feldobott ember van köztük, és megkérdezik, hogy mi bajod van, vagy miért vagy ilyen vidám, és azt mondja, hogy hát tulajdonképpen csak azért vagyok vidám, mert itt mindenki reggel bejött dolgozni, én meg bejöttem ide, beülök az autóba, és egész nap kocsikázni fogok. Tudjátok, hogy milyen kép alakul ki bennünk a munkáról, milyen kép alakul ki bennünk arról, hogy kik vagyunk mi, vagy a környezetünkről, az nagyon eltérő lehet, és nem biztos, hogy a valóságot látjuk. Mert ugyanazt csináljuk, az egyik az egész nap küzdést dolgozik, és gépkocsit vezet, és ez borzasztó nehéz, a másik meg egész nap kocsikázik. Melyik a jobb? Hát nyilván, aki kocsikázik, de hogy el kell jutni idáig. Na most ez csak a munkával kapcsolatos kép, de nézzük meg azt, hogy mi a saját magunkkal kapcsolatos képet hogy tudjuk kialakítani, hogy az normális legyen, meg világos legyen. Az első ilyen terület tehát az önbecsülésnek a kérdése. Itt vagy te. És akkor kezdjük az önbecsüléssel. Az önbecsülés az a területe az életünknek, ami tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy Isten ajándéka számodra, alanyi jogon jár neked, hogy becsüld meg magad, mert téged Isten embernek teremtett. Tehát az, hogy az önbecsülésünk rendben legyen, tulajdonképpen ezért az ég adta világon semmit nem kell tenni. Tehát nem attól függ, hogy te sikeres vagy nem, gazdag vagy szegény vagy, jól mennek a dolgaid, vagy rosszul mennek a dolgaid, hanem abból fakad, hogy te ember vagy. És a Biblia nagyon sokat beszél arról, hogy Isten hát egyrészt a saját képmására teremtette az embert. Ez már nem semmi. Azt is mondja a Biblia, hogy amikor Isten megteremtette az embert, akkor rábízta tulajdonképpen az egész földet. A növényeket, a virágokat, a földet, az eget, a madarakat, állatokat, mindent. Azt mondja, hogy műveld ezt a földet, töltsd be ezt a földet, uralkodj ezen a földön, és használd ezt a földet. Persze bölcs módon, mert Isten sáfársággal hívott el bennünket. De hát, hogy Isten, amikor engedi, hogy egy ember megszülessen, akkor tulajdonképpen nem akármit tesz, a saját képére és hasonlatosságára teremtett emberből még egy megszületik erre a világra. És ez tulajdonképpen egy különleges pozíciót ad nekünk, hogy mi emberek vagyunk. Ez nem akármi. Azt is mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus minden emberért meghalt. Nincs kivétel. A legutolsó gazember bűnözőért is meghalt, meg a legszentebbül élő, nagyon kegyes emberért is meghalt. Mindenkiért meghalt Jézus. Amikor belegondolunk abba, hogy Jézus az életét áldozza föl minden egyes emberért, az azt jelenti, hogy a földön lévő emberek nagyon értékesek. Most gondolj bele, hogy Jézusnak az élete mindennél nagyobb érték. Ő nem önmagában van csupán, hanem egyszerűen ő az Isten. Jézus Krisztus élete minden életnél értékesebb élet. Jézus kifolyt vére minden vérnél értékesebb. És amikor azt mondja a Biblia, és hát Jézus bebizonyítja ezt, hogy meghal az emberért, akkor azt jelenti, hogy nagyon drága árat fizetnek érted. Nagyon sokat áldoznak érted. Mert te nem akárki vagy. Gondolkoztál már ezen? Akkor hétfő reggel kinyitod a szemed, korán reggel, vagy nem tudom hányra kell menni dolgozni, és akkor halleluja, hétfő van. Akkor az önbecsülésed rendben van, hogy de jó, hogy ember lettem, de jó, hogy élek ezen a földön. Jézus meghalt értem, Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember vagyok, milyen jó nekem, milyen boldog vagyok. Tulajdonképpen az önbecsülésnek a területe ez, hogy, hogy Isten ajándékba ad neked valamit, ami egy különleges dolog, hogy te embernek születtél. Olvassuk a Bibliában azt a Jakab levelében, aki elég sokat beszél a gyakorlati hívő életről, meg a hitnek a működéséről, és Jakab apostol azt mondja, hogy a szegény sorsú testvér dicsekedjen a méltóságával. Ezt elolvasom még egyszer. A szegény sorsú testvér dicsekedjen a méltóságával. Gondoljatok csak bele, hogyha valaki nagyon szegény, vagy nélkülözik, vagy nincs telen, az általában nem úgy érzi magát, hogy micsoda méltóságos ember vagyok én. Inkább egy utolsó senkinek tartja magát, igaz? Gondolj bele, amikor szükségeid vannak, vagy nem tudsz megoldani bizonyos kérdéseket, problémákat, olyan tehetetlen, idétlennek érzed magad, nem? Meg én is. De a Biblia azt mondja, hogy ez a szegény ember, vagy az egyáltalán szegény sorsú ember, aki nem tudja megoldani a problémáját, tulajdonképpen szerencsétlenkedik az életbe, az nem akárki, mert ő is egy ember, az Isten hasonlatosságára teremtett ember, vagy Isten képére teremtett ember. Jézus érte is meghalt, és ez a szegény sorú testvér, aki ilyen egyet előre, kettőt hátra, vagy nem tudom, hogy éli az életét, legalábbis így éli meg, azt mondja, hogy dicsekedjék a méltóságával. Isten neked meg nekem, akik emberek vagyunk ezen a földön, adott egy méltóságot. Ezt pontosan nem tudom kifejezni, hogy mi ez, de hogy ez valami különleges ajándék, az biztos, hogy te ember vagy. Ez egy ajándéka az Istennek, és aki vagy, ez azt jelenti, hogy te egy értékes ember vagy. Bármilyen is vagy, de egy értékes ember vagy. Ha az önbecsülést szeretnénk meghatározni, akkor úgy lehetne megfogalmazni, hogy az önbecsülés, akik vagyunk, mármint emberek, és hát ez alanyi jogon jár nekünk, az érdemek nélkül való elfogadás Isten részéről. Tehát, hogy Isten nem azt kérdezi, hogy mit csináltál, jó voltál, vagy rossz voltál, értékes vagy értéktelen dolgokat tettél, hanem alapvetően, mivel ember vagy, ezért Isten értékesnek tekint téged. És mindenkit, nem csak bennünket. Mindenkit. Ez onnan fakad, hogy amikor megszületik egy ember erre a világra, egy kisbabaként, akkor nem azért fog ennivalót kapni, vagy anyatejet kapni, vagy bármilyen gondoskodást kapni, mert jó viselkedett, vagy rosszul viselkedett, vagy jó dolgokat tesz, vagy rossz dolgokat tesz, hanem mert ő egy ember. Igaz? Itt néhányan vagytok, akik nem soká gyakorolni fogjátok ezt, majd születni fognak a babák, és amikor megszületik a gyerek, akkor nem mondod azt neki, hogy egész éjjel ordítottál, nem tudtam aludni, ezért most nem kapsz enni. Igaz? Tulajdonképpen ez a feltétel nélküli elfogadás, feltétel nélküli szeretet, feltétel nélküli gondoskodást megkapja minden ember, amikor megszületik erre a világra. Ez tulajdonképpen adja az önbecsülésünket, hogy ez úgy ajándékba jár. És aki ezt átéli és megtapasztalja, annak könnyebb elfogadni azt, hogy én nem akárki vagyok. Nekem van egy méltóságom, mint embernek. Ha valaki ezt nem kapja meg gyerekkorában, vagy nem kapja meg ezt a feltétel nélküli gondoskodást, annak sokkal nehezebb ezt az egészet fölfogni, átélni, megtapasztalni, hogy hát én egy értékes ember vagyok, mert az Isten képére és hasonlatosságára teremtettem. Szóval egyrészt itt van ez az önbecsülés kérdése, és az önbecsüléssel összefoglalva csak annyit, hogy ez a tied. Isten ajándékba adta neked, és lehet használni ezt a méltóságot, amit Isten adott neked. Én tudom, hogy az életben rengeteg olyan dolog van, ami ezt össze akarja törni benned. Vannak emberek, akik tönkre akarják ezt tenni, jön az ördög, és mindennel próbál bombázni téged, hogy ezt ne így érezd, hogy te, mint ember, egy méltósággal éld az életedet, hanem esetleg senkinek tartsd magad, vagy egy mocskos embernek tartsd magad, vagy nyomorultnak, vagy bárminek. De ne felejtsük el, hogy Isten ezt ajándékba adta nekünk. Nézzük meg a másik területet, ez pedig az önbizalomnak a kérdése. Az önbizalom egészen másképp működik. Az önbizalom már nem úgy alanyi jogon jár neked, hanem annak vannak tulajdonképpen feltételei is. Ismeri valaki Nobelnek az életét? Tudjátok ki ő, akinek a halála után is minden évben kiosztják azokat a bizonyos díjakat, amit hát kimagasló tudósok vagy kutatók kapnak különböző területeken. És a Nobelnek az életéről annyit lehet tudni, hogy ő egyébként korábban nem arról volt híres, hogy ilyen díjat alapítson. Ő találta fel a dinamitot. Ő egy tudós ember volt, egy kutató ember volt, ő találta fel a dinamitot, és hát a dinamittal egyrészt sok jó dolgot is lehet csinálni, másrészt meg elég sok rossz dolgot is lehet csinálni, sok embernek az életét lehet kioltani. És amikor Alfred Nobelnek a testvére meghalt, akkor az újságok elkezdték leközölni az ő életének a nekrológiát, összekeverték, azt hitték, hogy ő halt meg. És megjelentek az újságokban Nobelnek az életével kapcsolatos dolgok, és olyan dolgokat írtak az akkori újságok, hogy halálkufár. Hogy abból szerezte a hatalmas vagyonát, hogy más embereket megölt a találmányával. Hogy milyen aljas ember volt ez. És amikor olvasta az újságot, és azt olvasta magáról, hogy én egy halálkufár vagyok, én egy aljas ember vagyok, én olyan dolgokat találtam ki, ami tulajdonképpen csak az emberiséget pusztítja, akkor elkezdett gondolkodni azon, hogy ki is vagyok én. És persze aztán módosították a újságcikkeket, meg bocsánatot kértek tőle, de neki ez azért nem volt könnyű. És képzeld el, hogyha rólad megjelennének ilyen dolgok. És ráadásul azt most mondhatjuk, hogy talán még igazság is van benne, nem? És ez a haláleset, mint a testvérének a halála, illetve az újságcikkek, meg amiket írtak róla emberek, kialakítottak benne egy képet, és tulajdonképpen a tükörben azt látta, hogy én egy szerencsétlen senki vagyok. Én csak kárt okoztam eddig. És ebből következett az, hogy elkezdte értékelni az életét, és azon gondolkodott, hogy lehetne ezt megváltoztatni, mert úgy gondolt, hogy belőlem nem ez fakad, én nem rosszat akarok tenni, én inkább segíteni akarok az embereknek, és ebből következett, hogy megváltoztatta a végrendeletét, és hát az a végrendelet lett, amit most már azóta sokan élveznek, hogy a halála után meghagyta, hogy a vagyonából minden évben díjazzák azokat az embereket, akik kimagasló tudományos eredményeket érnek el. És hogyha most megkérdezik valakitől, hogy ki volt az a Nobel, akkor talán nem is az jut eszedbe, hogy a dinamitot föltalálta, hanem az jut eszedbe róla, hogy ő az, akinek a vagyonából folyamatosan hát ilyen megbecsülést vagy ajándékokat adnak a tudósoknak. Szóval az önbizalom kérdése az inkább már az a terület, ami nagyon is tőlünk függ, hogy amit csinálunk, ezek a sikerek vagy az eredmények, amelyeket elérünk, vagy pedig a kudarcok, frusztráció, bármi, ami bennünk van, ezek tulajdonképpen meghatározzák azt, hogy az önbizalom területén hol vagyunk. Most gondoljatok bele, hogy ez elég hullámzó terület, nem? Mert egyik nap, hogyha így nézzük, az önbizalmam rendben van, mert jó napom van, megdicsértek, jó sikerült a munkám, sikerült időben, nem tudom elvégezni mindent, és olyan jó napom van, vagy a vizsgáim jól sikerültek, vagy ki milyen élethelyzetben van, otthon béke van, gyerekek normálisak, nem balhézik senki, tehát hogy minden oké. Okay. És akkor eltelik néhány óra, vagy csak egy fél nap, és jön a következő nap, és pont az ellenkezőjét fogod átélni. Azt fogod átélni, hogy gyerekek nem normálisak, balhé van, nem sikerültek a munkáim, elkéstem, nem úgy alakultak a dolgaim, ahogy szeretném, és teljesen összeomlik az ember ilyenkor, és nem azt sugallják ezek a kudarcok, hogy hú, de milyen nagyszerű ember vagyok, én nem elrontottam mindent, nem sikerül nekem semmi. Ugye az önbizalomnak a területe az annak a következménye, hogy milyen módon alakul ki az önbizalom bennünk, hogy amit teszünk, az mennyire sikerül, vagy mennyire nem sikerül, hogy mennyire jó, vagy mennyire rossz ez a terület az életünkben. Szóval ez a terület nagyon hullámzó. Gondolj csak bele, hogy találkozol valakivel, és mondjuk mond neked egy bókot, hogy te jól nézel ki, vagy megköszön valamit, az jól esik az embernek, az önbizalma ilyenkor az embernek erősödik. De aztán mész tovább, és mondjuk hallod, hogy valaki a hátad mögött mond rólad valami rosszat. És akkor mi történik? Összeomlik minden, és hát ez vagyok én, hát így beszélnek rólam. Hát nagyon-nagyon hullámzó ez a terület. Illetve az élet különböző területein is más-más élünk át, vagy tapasztalunk. Lehet, hogy valaki nagyon sikeres a munkájában, de nagyon sikertelen a család életében. Otthon romokba hever minden. Lehet, hogy valaki nagyon sikeres a sport területén, de mondjuk nem tudom, egy vajas kenyeret nem tud megkenni, tehát a konyhába teljesen használhatatlan. Tehát, hogy különböző képességeink van, különböző módon éljük meg az életet, valamiben erősek vagyunk, valamiben jól mennek a dolgaink, másban kevésbé, és ezek mind-mind összességében hatnak ránk, és valamilyen módon kialakul az önbizalomnak a területe, hogy ez vagy erős, vagy gyenge bennünk. Ez állandóan változik. Sőt, azt mondtam, hogy 5 percenként változhat, hogyha úgy sűrű impulzusokat kapsz a környezetettől, vagy sűrű dolgok történnek veled. Ha visszamegyünk a gyerekkornak a területére, az előbb azt mondtam, hogy a gyerekek azért kapnak mondjuk anyatejet vagy gondoskodást, mert embernek születtek és kész. Tehát alanyi jogon jár nekik ezek az ellátások, az önbecsülését, ez építi a gyerekeknek. De aztán később, amikor a gyerekek nőnek, és mit tudom én, mit nem szeretnek a gyerekek, sárgalépa főzelék, vagy spenót főzelék, ezt nem szeretik, igaz? Mondjuk a spenót főzeléket szeretnéd odaadni a, mit tudom én, másfél éves vagy két éves gyereknek, és hogyha azt megeszi, akkor Pistike jó volt, ha a falra keni, akkor Pistike nem volt jó. Tehát igaz? Tehát utána már nem, ezek a kérdések már inkább az a terület, hogy az önbizalma hogy alakul ki a gyereknek, hogy mi az jó, mi a rossz. És ezekben óriási hullámzások vannak. És ez később is tulajdonképpen az élet minden területén így van. Ha jól dolgozó fizetésemelést kapsz, ha rosszul dolgozó kirúgnak. Lehet, hogy jól dolgozó mégis kirúgnak, vagy jól dolgozó mégse kapsz fizetésemelést. Tehát sok minden, sokféle összetétel lehet az életben. És ezek mind-mind befolyásolják azt, hogy hogy gondolok magamra ezen a területen az önbizalom, hogy áll az életemben. Nos, menjünk tovább is. Szeretnék visszatérni ide Pál apostolhoz. Az 1 Korintus 15:8-10-ben Pál apostol mond valami nagyon-nagyon különlegeset. Ezt mondja, legutoljára pedig, mint egy tolszülöttnek megjelent nekem is, mármint Jézus Krisztus, mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem az Isten egyházát. Szóval idáig olvassuk el ezt a szakaszt, akkor ebből azt látjuk, hogy Pál apostolnak az önbizalma az elég mélyen van. Azt mondja, hogy én egy torszülött vagyok. De egyébként normális ember volt, tehát semmiféle, úgy tudjuk, hogy semmiféle fogyatékkal nem él, tehát nem igaz az, hogy torszülött, hogy csak egy ilyen kép van róla, hogy én egy torszülött vagyok, mert én olyan dolgokat tettem, amelyeket nem kellett volna, és amelyeket nagyon bánok, és olyan gonoszságokat követtem el, hát amit ma már tudom, hogy nem szabad lett volna elkövetni. Tehát amikor gonosz dolgokat követünk el, bűnt követünk el, vagy sikertelen, kudarcos időszakot élünk át, akkor tulajdonképpen ennek az eredménye az, hogy egy ilyen képet látunk magunkról, hogy hát egy torszülött vagyok, egy senki vagyok, egy idétlen vagyok, nem vagyok méltó arra, hogy éljek, vagy új lehetőséget kapjak, hát ezt is elrontottam. Ismerős ez a gondolkodás? Nagyon sok ember tulajdonképpen, amikor ilyen kudarcokat él át, egy ilyen öngerjesztő folyamatként ezeket mondja vissza, egyébként nagyon veszélyes. Ez nem igaz. Abban a helyzetben lehet, hogy tényleg elrontottál valamit, lehet, hogy valami nem sikerült, de ez nem igaz, hogy értéktelen vagy, nem igaz, hogy te egy torszülött vagy, nem igaz, hogy te egy utolsó senki vagy. Mert a másik oldalon az önbecsülést, hogyha megnézzük, akkor alanyi jogon kaptad azt, hogy méltósággal éld az életedet, mert Isten megadta neked, hogy embernek szülessél. Most tehát azt látjuk, hogy Pál apostolnak is gondja volt ezzel, de hogy oldotta ő ezt meg, vagy hogy tudott ezen túllépni? Tehát nem feltétlenül az volt, hogy elmegyek a pszichológushoz, és akkor kérek tőle néhány órát, de ezt is meg lehet csinálni, ha valakinek ez segít. De ő ezt úgy oldotta meg, hogy azt mondja, hogy Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és a hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek való kegyelme. Tehát egyik oldalon látjuk Pál apostolt, aki azt mondja, hogy hát én egy torszülött vagyok, elrontottam mindent. Szóval folytatja és azt mondja, hogy én ebből a helyzetből úgy álltam föl, és úgy alakult ki az a nagyon nagy határozottság, az önbizalom, az a bátorság bennem, hogy mégis tovább tudtam lépni, hogy az Isten hozzám való kegyelme nem lett hiába valóvá. Tudjuk, mi az a kegyelem? A kegyelem nem más, mint az Istennek az a jó indulata, amik oda jön hozzád, és azt mondja, hogy nem baj, kezdjük újra. Ez a kegyelem. Tulajdonképpen a bűnnél Isten mindig ezt gyakorolja. Ha megvalljuk a bűneinket, azt mondja a Biblia, akkor hű és igaz ő, megbocsátja a bűneinket, és megtisztít bennünket minden hamiságtól. Tehát elrontottam valamit, és akkor szerencsétlennek érzem magam, de jövök az Úrhoz, ha azt teszem, amit Pál apostol mond, hogy Isten kegyelméből akarok újraépítkezni, akkor azt mondja az Úr, hogy nem baj, felejtsük el, kezdjük újra. Hát, hogy eltelik 5 perc, akkor megint összeomlik az ember. Megint elkövetek valami rosszat. Valami nem sikerül. Hát, ezt már megint nem akarom. Jövök az Úrhoz, és kegyelem által lehet megerősödni. Azt mondja a Biblia, kegyelem által erősödik meg a szív. Jön Isten, és azt mondja, hogy nem baj, még egy lehetőség. És valahogy úgy látom Istent, hogy nála az új lehetőségekből rengeteg van, soha nem fogy el. a raktárából nem fogynak ki ezek az új lehetőségek. Amikor oda jön hozzád, és azt mondja, nem baj, menjünk tovább. A bűnt meg kell bánni, a dolgokat le kell rendezni, de aztán mindig tovább lehet menni. És Pál apostol ezt tapasztalja meg, hogy Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, és a hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Vagyis amikor átéli azt, hogy Isten egy új lehetőséget ad, akkor azt mondja, akkor ezt meg akarom ragadni. Nem akarok benne maradni az önsajnálatba, nem akarok benne maradni abban a helyzetben, hogy én egy torszülött vagyok, én egy szerencsétlen vagyok, aki elrontottam mindent, hanem én az az ember akarok lenni, aki kinyújtja a kezét, mert az Isten is kinyújtotta a kezét felé, meg akarom fogni, és nem akarom, hogy a kegyelem az hiába való legyen az életemben, ezért menni akarok előre. És az Isten fölhúz engem, megerősít engem, új lehetőséget ad, és tovább megy. És utána úgy folytatja, hogy hát ez a kegyelem ez nem lett hiába való, mert többet fáradoztam, mint az összes többi apostol együtt. És honnan indult? Hogy én egy utolsó senki torszülött vagyok. Hát mindent elrontottam. Hát én üldöztem a Krisztus egyházát. Hát embereket börtönbe raktam. Hát az én döntéseim, meg az én munkámnak a nyomán embereket kivégeztek, meg embereket meghurcoltak, akik Krisztust megvallották. Hát innen indult. És a másik oldalon meg eljut odáig, hogy én az apostolok közül a legeredményesebb vagyok. Óriási a pálya, amit befut, nem? Az utolsó senki kategóriájából hát egy dicsőséges szolgálja az Úrnak. És mi a titka ennek? Azt mondja, hogy az Isten hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Billy Grahamről van egy ilyen történet, hát nem tudom hány évenként, de x évenként rendeztek mindig ilyen világevangelistáinak a találkozóját, amit Billy Graham szervezett vagy kezdeményezett, hogy bátorítani a világon különböző helyeken lévő evangelistákat, és akkor ilyen több ezres nagy konferenciákat szerveztek, és az egyik ilyen konferencián történt az, hogy hát méltatták Billy Grahamnek az életét, szolgálatát, milyen sikeres, milyen eredményes volt, és hát valakinél ez kiverte a biztosítékot, egy fekete bőrű evangelistánál, és annyit mondott csak, hogy hát, vagy szeretném megkérdezni Billy Grahamtől, hogy ha ő nem amerikai lenne, és nem fehér lenne a bőre, nem fekete, akkor mit élt volna el? És erre Graham fölállt, és azt mondta, hogy testvéreim, az Úr kegyelméből vagyok, aki vagyok. És nem igaza volt? Nem azért, mert ő amerikai, nem azért, mert ő fehérbőrű, nem azért, mert ő nagyon jó ember, másik meg senki, hanem az Isten kegyelmét megragadta, és azt a pályát, amit Isten rábízott, az befutotta. És mindegy, hogy milyen pályát bíz ránk az Úr, amikor majd ki szeretnénk tölteni a jövő héten, vagy valamikor eljutunk odáig, hogy ki vagyok én, Durkó István, és mi az én feladatom, hogyha még nem tudom. Tehát milyen pályát bízott rám az Úr, ha szeretném ezt befutni, akkor szükség van arra, hogy hát megragadjam az Isten kegyelmét, és amit az Isten új lehetőségként ad nekem, akkor arról nem mondjak le. És nem mondjam azt, hogy hát én olyan mocskos rossz ember vagyok, én már ezt nem érdemlem meg. Pedig hidd, az ördög sokszor mondja ezt neked, nem? Hányszor sugta már a füledbe az ördög azt, hogy minek neked újabb kegyelem, úgyis el fogod rontani, nem? Hát eddig is mindig ezt csináltad. Hát nem, nincs értelme újra megpróbálni valamit, vagy újra kezdeni. Hát úgyse lesz hozzá erőd. Úgyse fog sikerülni, és ez az ördögnek ez a károsztató szövege. De a Biblia azt mondja, hogy az Isten kegyelme által lehet növekedni, lehet erősödni, mindig van egy új lehetőség, amit Isten neked ad, és ezt megragadod, akkor mindig tovább tudsz menni. És ne az ördögre hallgass, mert tudjuk, hogy ez hazudik. Meg akkor is, amikor igazat mond. Tehát mindig hazudik, mindig le akar nyomni, Jézus Krisztus meg föl akar emelni, azért jött, hogy életünk legyen és bőségben éljünk. Oké, szeretnék még egy igét mutatni. Szintén Pál apostolnál találtam a Bibliában. Én úgy neveztem el, hogy az önbizalomnak a legmagasabb szintjére eljutott, és honnan indult? A legmélyebb pontról, hogy én egy torszülött vagyok, én egy senki vagyok. Ezt mondja Pál, pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is, ha más valaki úgy gondolja, hogy a testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül Izrael népéből, Benyámin törzséből és törzséből származom, Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Na most, ha idáig eljutunk, ez a felsorolás tulajdonképpen nem másról szól, mint arról, hogy én nem akárki vagyok, barátaim. Mert jó családba születtem, jó iskolákba jártam, sőt a legjobba jártam, én utána farizeus lettem, az azt jelenti, hogy magasan szintű tanult ember lettem, megbecsült ember lettem. Héber a héberek közül, az én népemben méltóságom van, elismert ember vagyok. Törvény szempontjából farizeus, igen, az egy kiemelt kategóriát jelentett. Buzgóság szempontjából az egyház üldözője, ez azt jelenti, hogy azt mondták neki, hogy na, hát ez a Saul, ez nem semmi, ez igen. Mert ő fölmerte vállalni az egyházat üldözze. Szóval a törvényben követelt igazság szempontjából pedig fedhetetlen voltam. Hát azért ez nem semmi, nem? Azt mondja, hogy én fedhetetlen vagyok. Nem tudtok belém kötni, mindent jól csinálok. Ez eléggé magas szintű kijelentés. Ha ezeket nézzük, tulajdonképpen úgy az átlagembernek az életében ezek a területek azok, amelyek segítik azt, hogy az önbizalma helyén legyen. Tehát ha valaki azt mondja, hát én jó családból származom, jó iskolai végzettségem van, jó munkahelyem van, megbecsülnek engem a környezetemben, vagy a társadalomban, sikeres és eredményes vagyok, ezek segítenek abban, hogy az önbizalma az embernek az normális legyen. Mert hogyha ezek nincsenek, tehát ennek az ellenkezőjét tapasztalja valaki, akkor omlik össze az önbizalom. És nézzük meg Pál apostolnál, azt mondja a folytatásban, hogy oké, ez van, de mindez engem nem érdekel. És a folytatásban ezt mondja, ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért, sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézusért, az én Uram ismeretének a páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Én azért neveztem az önbizalom legmagasabb szintjének ezt, mert Pál apostol azt mondja, hogy én, mint keresztény ember, én átéltem és megtapasztaltam azt, hogy az önbecsülésem azért van, mert ember vagyok, Isten ajándéka, az önbizalmam pedig nem attól van csupán, hogy jól sikerülnek a dolgaim, vagy nem, jó családból származom, vagy nem, gazdag vagyok, vagy szegény vagyok, sikeres vagyok, vagy kudarcos életet élek, hanem az én önbizalmam abban van, az a legmagasabb dolog nekem, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, mert én Krisztus személyesen megismertem. És ez adja neki a legmagasabb önbizalmat. Azt mondja, hogy az, hogy én Krisztust ismerem, az, hogy Krisztus él az életemben, az, hogy én hozzáimádkozhatok, hogy ő vezet engem, ez ad nekem stabilitást. Ez mindennél nagyobb, ez sokkal nagyobb stabilitást ad az embernek az életébe, mint az, ami itt a felsorolásban van, az anyagi jólét, társadalmi befolyás, az a státusz, amit betöltesz, sok pénz vagy kevés pénz, magas beosztás vagy kevésbé magas beosztás. Azt mondja Pál apostol, az, hogy én Krisztusban vagyok, ez ad nekem stabilitást. Szeretnénk idáig eljutni? Azért valljuk be, nagyon sokszor abban bízunk, hogy na most sikerült valami, és akkor most jó napunk van. De azt mondja Pál apostol, hogy az, hogy Krisztusban vagy, az sokkal nagyobb dolog, mint az, hogy sikerült valami, vagy nem sikerült valami. Nos, menjünk tovább. Amit eddig elmondtam, azt szeretném egy kicsit összegezni, és ha azt látjuk, hogy az önbecsülés, önbizalom és az én kép hogy alakul ki, akkor azt látjuk, hogy ha valaki az önbizalmából próbál táplálkozni, akkor ennek nagy veszélyei lehetnek. Egyrészt, ha csak az önbizalomra bízod magad, és nem az, hogy Krisztusban vagy, hanem az, hogy jól mennek a dolgaid, vagy nem, sikeres vagyok, vagy nem, eredményes vagyok, vagy nem eredményes, akkor egyrészt ez egy nagy hullámokat generál az életedben, és az én képed az, hogy látottam magadat, ez borzasztóan változó lesz. Egyik nap nagyon jó embernek gondolod magad, a másik nap egy utolsó senkinek. Ha csupán ez az önbizalom kérdés van, és visszahat az önbecsülésre is, és az önbecsülést is torzítja, pedig azt alanyi jogon kapod Istentől, hogy te egy méltósággal élheted az életedet, mert Isten teremtménye vagy. De ha csupán csak ez a hullámzó önbizalom hat visszafele, akkor erre nagyon vigyázni kell. Vagyis illetve ezt úgy lehet megoldani, hogy arra a szintű önbizalomra jutni, amit Pál apostol mond, hogy én Krisztusban vagyok. Ez nekem stabilitást ad. Ez segít nekem, hogy nem fogok kilengeni nagyon, nem fogok összeomlani, nem fogok tönkre menni, Krisztus megtart engem. Mindennel szemben és mindennek ellenére Krisztusban vagyok. Hogyha a másik oldalról nézzük, ha az önbecsülésből próbáljuk levezetni magunkat, akkor ez sokkal könnyebb talán, mert hogyha valaki elhiszi azt, amit a Biblia mond, hogy az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember vagyok, én nem akárki vagyok, mert Isten embernek teremtett, Krisztus meghalt értem, akkor ez erősíti az önbizalmamat is. Mert lehet, hogy azt mondom, hogy mai napom elég rossz volt, néhány dolog nem sikerült, kicsit úgy kellemetlen érzem magam, de én nem akárki vagyok. Én egy ember vagyok. Én Krisztus gyermeke vagyok. Én értem, Krisztus meghalt. Én egy olyan ember vagyok, akit az Isten értékel. És ez hat az embernek az önbizalmára is, és hat az én képre is. Tehát nem így megyek az utcán, hogy én egy utolsó senki vagyok, hanem felemelt fővel mehetek még akkor is, amikor esetleg nehéz időszakot élek át, mert én ember vagyok, az Isten képére teremtett ember, és Krisztusban vagyok. Szóval az önbizalommal hogy állunk? Ezt az egészet azért mondtam el, mert a Bibliában az a terület, amit szolgálatnak nevezünk, a küldetésünknek nevezünk, amit Isten rábíz az emberre, az az életpálya, amit rád bíz, hogy fújtsd be, vagy csináld végig. Ennek egy alapvető feltétele, az így hangzik Máté 22-ben, amikor a nagy parancsolatról kérdezik Jézust, akkor ezt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Ami itt fontos, az, hogy szeresd az Urat, itt az agapé szeretet van a Bibliában, ami azt jelenti, hogy feltétel nélkül. Isten bármit mond, bármit csinál, jó napod van, rossz napod van, teljesen mindegy, hogy mi van, feltétel nélkül szeresd az Urat. A második hasonló ez, szeresd fele barátodat, mint magadat. És tudjátok, mi a meglepő? Hogy a folytatásban ugyanúgy az agapé szeretet van. Tehát nem az a szeretet, amikor a szerelmesek szeretik egymást, nem az a szeretet, amikor a barátok szeretik egymást, nem csak kölcsönös tisztelet, hanem az az agapé szeretet, a feltétel nélküli szeretet. És azt mondja a Biblia, hogy ha te szeretnéd a parancsolatot megtartani, ilyen feltétel nélkül szeresd az Istent, és feltétel nélkül szeresd a másik embert, meg magadat is. Szokottad gyakorolni ezt, hogy feltétel nélkül szereted magad? Hogy elfogadod magad? Hogy hálát adsz azért, hogy embernek születtél, hogy Jézus meghalt érted, hogy Krisztusban van identitásod? Ezt jelenti. Azt mondja Róma 13.9-ben Pál apostol, hogy visszatérjünk Pálnak a tanításához, mert az, hogy ne paráználkodj, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolat így foglalja össze, szeresd agapé szeretettel a fele barátodat, mint magadat. Szóval ez az agapé szeretet, ez fontos. Csak tudjátok, hogy ha ez az agapé szeretet nincs meg, akkor ez azt jelenti, hogy én magamat nem tudom elfogadni. Én úgy gondolom, hogy én nem vagyok elég szép, nem vagyok elég jó, nem vagyok elég okos, nem vagyok elég eredményes, nem vagyok elég, nem tudom, pont, bármi. Tehát mindig lesz valami hiba, amire ránézek, és azt mondom, hogy én ezért nem tudom elfogadni magam. És torzul egyrészt az önbizalom, visszahat az önbecsülésre is, hogyha itt az előző, az én képre is, és egy ilyen hullámzó embernek az életét fogom élni, akinek lesz jó napja, és akkor minden jó, hallelujázni tud, és akkor evangelizálni tud, imádni tudja az Urat, mindent tud, másnap meg ennek az ellenkezőjét is tudja csinálni. Nagyon nagy hullámok lesznek. És a Biblia azt mondja, hogy ha feltétel nélküli módon tudod szeretni az Istent, és amit az Isten mond, hogy te nem akárki vagy, hogy neked méltósággal kell élni az életedet, ezt el tudod fogadni, és így tudod elfogadni magad, ez az agapé szeretettel, ez egyfajta stabilitást ad az életednek. És eljutunk odáig, hogy akkor hogy is tekintsünk saját magunkra. Akkor ki vagyok én, meg ki vagy te. Akkor belenézel a tükörbe, akkor mi jut eszedbe? De jó, hogy Isten megteremtett engem. Milyen jó, hogy ilyen vagyok. Vagy pedig pont az ellenkezője, hogy azért valljuk be, az emberek 99,9999%-a az inkább valami hibát lát mindig magába, és akkor abból indul ki, nem? És itt nem arról beszélek, hogy valaki legyen egy ilyen önző, önmagát imádó, egoista valaki, aki mindig magát a központba helyezi, hanem arról beszélek, amit a Biblia mond, hogy az önbecsülésed legyen rendben, mert Isten ajándéka, ez alanyi jogon jár neked, és hogy az önértékelésed az, hát persze hullámzik, attól függ, hogy mikor mit teszünk, de haladjunk előre, a kegyelemben ragadjuk meg a növekedésnek a lehetőségét, és jussunk el odáig, hogy Krisztusban van az önértékelésem. És az, hogy kimegyek az utcára, és valaki lehülyéz, és akkor mi van? Attól még én ember vagyok. Attól még engem Isten ugyanúgy értékel. Attól még én lehetek becsületes, sikeres, vagy nem tudom, bármi. Lehet, hogy elrontok valamit. Lehet, hogy nem sikerül valami. De az nem azt jelenti, hogy vége mindennek. Pál apostol azt mondja, hogy megragadom a kegyelmet, és a kegyelemben való növekedésben átélem azt, hogy Isten mindig egy új lehetőséget ad nekem. Szóval, mennyire tudjuk elfogadni magunkat? Ez egy jó kérdés. És minél inkább azt mondod, hogy köszönöm Istenem, hogy ilyen vagyok, amilyen, és ami hibám van, ami nem sikerül, abban szeretnék fejlődni, hogy a kegyelem által növekedni, akkor jó helyen vagy. Ha nem tudod elfogadni magad, ez rengeteg problémát fog felvetni. Meg én is, vagy az én életemben is. Na, befejezésül elmondok egy jó kis történetet nektek, jó? Elutazunk lélekben Közel-Keletre. Van egy Közel-Keleten egy nagy gazdag ember, akinek bőven megvan mindene. Háza, vagyona, állatai, itt mindene. De viszont van egy szamara, amire nagyon-nagyon mérges, mert ez a szamár ilyen csökönyös szamár, azt mondja neki, hogy indulj el, akkor rendszerint nem indul el, amikor azt mondja neki, hogy állj meg, akkor rendszerint elindul. Tehát így elég sok kellemetlenséget okoz a gazdájának. Szóval a történet arról szól, hogy a gazda iszonyatosan frusztrált a szamár miatt, és nem tudja megoldani ezt a problémát, hogy valahogy betörje ezt a szamarat, hogy megnevelje ezt a szamarat. És egyszer, amikor a barátait, a nagy vendégséget, mindenkit meghív, és egy nagy ilyen eszemiszom ünnepség van ott a házuknál, hát akkor is előjön a szamár, és hát tulajdonképpen akkor is megszégyeníti a szamár, hogy amit mond neki, azt nem csinálja. És annyira mérges lesz az ember, hogy azt mondja, nagy a vége. És a birtokán van egy ilyen nagy kiszáradt víztároló, és azt mondja az embereknek, hogy gyertek, elegem van ebbe a szamárból, beledobjuk ebbe a víztárolóba a szamarat, és élve fogjuk eltemetni, annyira haragszok erre a szamára. És beledobják a szamarat ebbe a nagy üres területre, ami ki volt ásva, és ad mindenkinek egy lapátot, és azt mondja, hogy dobáljátok rá a földet, látni sem akarom ezt a szamarat, élve fogjuk eltemetni. És ott elkezdik az emberek dobálni a földet, egy homokot, nem tudom mi volt, szóval elkezdik dobálni a szamára, és hát élve el akarják temetni a szamarat. De tudjátok, mi történt? Így van, Józsi bácsi tudja a történetet. Ugye a szamár nem csak ott állt és várta, hogy dobálják rá a földet, és akkor egyszer csak tényleg élve eltemetik, hanem ahogy dobálták rá a földet, a szamár mindig ugrált. És tudjátok, mi történt? Hogy addig ugrált, még annyi földet dobáltak bele, vagy annyi homokot dobáltak bele ebbe a lukba, hogy tulajdonképpen a föld szinten egyenlő lett, és a szamár meg szépen elszaladt. Tudjátok, mi sokszor ilyen szamárnak érezzük magunkat, hogy nem sikerül semmi. Sokszor problémáink vannak magunkkal, másokkal is persze, sokszor Istennel is vannak problémáink. De a Biblia azt mondja, hogy fogadd el magad az agapé szeretettel, tiszteld és szeresd magad bibliai módon, nem egoista módon, hanem bibliai módon. És a kegyelem által tudsz növekedni. És azért mondtam ezt a történetet, mert valahogy úgy érzem, hogy ez a kegyelem által való növekedés az olyan, mint amit a szamár csinált, hogy egyrészt az ördög dobálja rám is, meg rátok is a földet, mindig károsztat valamiért, mindig jön valami dolog, ami nem sikerül, biztos, hogy elkések valahonnan, ahová pontosan oda kellene érnem, pont arra nem lesz pénz, amit a legjobban szeretnék, mert elfogyott már akkorára, valakinek segíteni szeretnék, de balulsül el, és akkor inkább negatív dolog lesz belőle. Ismeritek ezt, hogy jönnek ilyen dolgok, az ördög tönkre akarja tenni tulajdonképpen az életedet, az örömedet, a boldogságodat. De ha te ezt hagyod, akkor tönkre is teszi. Akkor mindent elkövet azért, hogy egy szerencsétlen ember legyen akárkiből. De hogyha van annyi eszed, meg nekem is, mint ennek a szamárnak, és amikor az ördög dobálja rád ezeket a földkupacokat, akkor kezdjél el ugrálni. Ne engedd, hogy betemessenek ezek a károsztatások. Ez lehet, hogy a szomszédodon keresztül jön, lehet, hogy a főnöködön keresztül jön, lehet, hogy a gyerekeden keresztül jön, vagy a szülőkön keresztül, bárhonnan is jön, vagy csak az ördög sugja a füledbe, kezdjél el ugrálni. Ne hagyd magad, hogy eltemessenek élve. Kezdj el ugrálni, és akkor ugrálsz, akkor a lábaddal szépen ledöngölöd azt a károsztatást, és közben Istenben bízol, és azt mondod, hogy Uram, akkor mi a kegyelmednek a megnyilvánulása? És amikor Isten jön, és azt mondja, hogy na, akkor próbáljuk meg így. Akkor adok egy új lehetőséget. Mi van, hogyha ezt tennénk? És Istennek mindig van rengeteg ötlete. Soha nem fagy ki az ötletből. Mindig valami új lehetőséget tud nekünk adni. És amikor megragadjuk ezeket az új lehetőségeket, akkor azt tapasztaljuk, hogy Isten kihúz bennünket ezekből a gödrökből. És akkor el tudunk szaladni, egy új lehetőség, egy új bátorítást kapunk, és így tudjuk élni az életünket. Szóval összefoglalva azt kell mondani, hogy ki vagyok én. Hát egyrészt én Durkó István vagyok, te meg a nevedet mondhatod. hogy ezen túl ki vagyok én, hogy hogy nézek önmagamra, mennyire tudom elfogadni magam, mi az, ami sugárzik belőlem, a frusztráltság, a keserűség, az önsajnálat, vagy a szeretet, vagy a bizalom. Ez nem mindegy. És attól függ, hogy elfogadod az Isten igényének az üzenetét, az Isten szeretetét engeded, hogy a szívedbe jöjjön és teljesen átjárjon, vagy pedig hát engeded, hogy az ördög dobáljon rád mindenféle szemetet. Én most itt szeretném abba hagyni, azzal a bátorítással, hogy ne hagyd magad az ördögnek, hogy eltemessen élve. Engedd, hogy Isten tovább vezessen téged, és ha jövő héten eljöttek, akkor folytatjuk azzal, hogy mi az én feladatom. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, tényleg hálaadással és örömmel jövünk hozzád. Nagyon köszönjük azt, hogy benned van az új életnek a lehetősége, minden új kezdetnek a lehetősége. Benned van a feltámadásnak is a lehetőség, hogy még a halál sem tud győzni rajtunk, mert te legyőzted a halált. És a bűnnek semmilyen formája nem tud uralkodni rajtunk, mert te legyőzted a bűnt. Köszönjük, Uram, hogy jöhetünk hozzád. És Uram, imádkozom most azért, hogy a kegyelem által tudjon megerősödni az életünk, a szívünk, hogy tudjuk meglátni minden nehéz pillanatban, minden nehéz helyzetben, hogy te mit mondasz nekünk, hogy milyen módon tudjuk rendezni az életünket, vagy tovább lépni. Uram, adj nekünk szabadságot arra, hogy tudjuk megvallani a bűneinket, ha erre van szükség, hogy tudjuk megbocsájtani, hogyha mások követnek el bűnöket ellenünk. És imádkozom azért, Uram, hogy amikor a tükörbe nézünk, akkor ne értékeljük le magunkat, higgyünk abban, hogy te egy méltóságot adtál nekünk, és köszönjük, hogy ilyenek vagyunk, köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy még a hibáinkkal együtt is te föl tudsz használni bennünket az Isten országának a dicsőséges dolgaihoz. És olyan jó ezt tudni, Uram, hogy igaz, hogy nem vagyunk tökéletesek, de mégis a te tökéletes szereteted, a tökéletes kegyelmed valami különböző ajándékokat munkál az életünkbe, és jó dolgok jönnek ki mégis belőle. Uram, hálát adok ezért. És imádkozom most így az egész gyülekezetért, Uram, kérünk téged, hogy szabadíts meg bennünket mindenféle önkároztatástól. Bocsáss meg nekünk, amikor magunkat is károsztattuk, amikor engedtünk az ördögnek, vagy elhittük azt, amit mondott. Uram, azt ígéri a te igét, hogy minden ellenünk irányuló fegyver célt fog téveszteni, mert te igazságot szolgáltatsz a tieidnek. Köszönjük ezt, Uram, hiszünk ebben. És hogyha tényleg lőnek is ránk, vagy dobálnak bennünket, Uram, kérünk téged, hogy a te védelmed alatt tudjunk lenni. Kérjük az Úr Jézus vérének a védelmét, hogy a következő napokban és a következő héten is ez így legyen. Imádkozom ezért, Uram, hogy az igazság által tudjunk erősek lenni, az igazság által, amit te magad vagy, amit te mondasz nekünk. Segíts, Uram, hogy a szívünkben sokkal inkább visszhangozzon az, amit te mondasz, az Istennek az igéje, a te kijelentésed, a Szentléleknek a hangja, mint a világban lévő mindenféle károsztatás. Uram, erősíts meg bennünket. És szabadíts meg, Uram, a múltnak olyan örökségeitől, ami már régóta lehúz bennünket. És imádkozom különösen azokért, Uram, akik nem szeretik magukat, vagy nem tudják elfogadni magukat valami miatt. Uram, adj szabadulást ma ezen a vasárnapon, hogy tudják itt hagyni ezeket a károsztatásokat, és örömmel tudjanak tovább menni. Uram, te meg tudod tenni ezt a csodát. Adj nekünk teljes szabadságot. És akár magasak vagyunk, vagy alacsonyak, kövérek, vagy soványak, szürkék, vagy barnák, vagy bármilyenek is vagyunk. Köszönjük, Uram, hogy amikor te ránk nézel, akkor te gyönyörködsz bennünk. Hálát adok neked ezért, Uram. És szeretnénk mi is gyönyörködni benned, és így kérlek, hogy áld meg az életünket, áld meg a következő napokat is, ami vár ránk. Dicsőjön meg a te neved az életünkbe. Amen.